estét kívánok, kedves hallgatóink! Több mint 100 éve megszüntették Romániában, Európában utolsó országként a rabszolgaságot. Ám a rabszolgaság intézménye itt Európában, Romániában és világszerte is fennáll, létezik. 45,8 millió ember él rabszolgaságban a nemzetközi statisztikák szerint. Európában 1.243.400 érintett van. Romániában pedig 80 ezer ember él rabszolgasorban ma is. Ez azt jelenti, mintha a teljes Sepsiszentgyörgy és Gyergyószent Miklós lakossága összesen rabszolgaságban élne. Mi van a riasztó adatok mögött, és kik a rabszolgák? Hogyan élhetünk együtt ezzel a jelenséggel, ami itt van körülöttünk, és mégsem vesszük észre? Miért van az, hogy a romániai rabszolganők többségét saját rokonaik, közvetlen ismerőseik taszítják ilyen rabságba? Az Értsünk Szót mai adásában erről lesz szó. A Budapesti Antropolisz Egyesület által kiadott Az emberiség tragédiája című kötetről beszélgetünk az egyik szerkesztővel, társszerzővel, Mihalkó Viktóriával.
Az Antropolisz Egyesület Emberiség tragédiája, modernkori rabszolgaság címen nemrég adott ki egy kötetet, amelynek az egyik társszerzője vagyok, Szabó Mónika és Nagy Beáta mellett. A kötet célja az, hogy egy szinte 100%-ig látens és egyébként globális szintű problémát próbáljon felszíne hozni és elemezni. Egyrészt társadalmi, másrészt pedig gazdasági vonatkozásában is, illetve a kötet törekszik arra is, hogy egyfajta ilyen történeti bevezetőt is adjon. A kötetnek van egy előzménye, a Modernkori rabszolgaság címen kijött egy oktatási segédanyag, amelynek az volt a célja, hogy rabszolgaságnak vagy a szélsőséges kizsákmányolásnak a formáival foglalkozzon, és óravázlatok, illetve esettanulmányok segítségével a tanárok legszívesebb értelemben vett értelemben pedagógusok, tehát akár gyermekotthoni nevelők, vagy civil szervezeti trénerek fel tudják dolgozni ezt a témát iskolai vagy iskolán kívüli helyzetekben a 12-18 éves korosztállyal együtt.
Miért volt szükség arra, hogy ez egy pedagógiai programmá váljon, vagy akként induljon? Úgy fogalmazott, hogy látens problémáról van szó. Azt vélelmezném, hogy azért ez különösen Közép-Kelet-Európában nem feltétlenül, szerencsés esetben nem feltétlenül a mindennapok része, de ez csak egy vélelmezés, és azt hiszem, hogy akkor tudunk rá választ adni, hogyha meghatározzuk, hogy mit tekintünk, vagy mit nevez a jog rabszolgaságnak.
A nemzetközi szakirodalom szerint a rabszolgaság az egy olyan állapot, amelyben minimum két ember van, ugye a rabszolgatartó és a rabszolga, és ebben a helyzetben a rabszolgatartó vagy a fogvatartó az tárgyként kezeli a rabszolgát, rendelkezik felette, hatalmát kiterjeszti rá, és ezt általában valamilyen abúzus formájában, ez lehet lelki bántalmazás, lehet testi bántalmazás, fenyegetés, tehát nagyon széles skálán mozoghat az, hogy az erőszakot hogyan alkalmazza a fogvatartó a fogvatartotton. Tehát nagyjából ez egy nagyon széles ernyőfogalom. Azt kell tudni, hogy a nemzetközi jog az természetesen használja, és már az 1900-as évek elejétől mindenféle egyezményekben rögzíti, hogy mi a rabszolgaság, és nyilván nagyon széles körben ezekhez az egyezményekhez csatlakoznak az országok, és tulajdonképpen mára hivatalosan minden országban eltörölték a rabszolgaságot. Viszont például a magyar büntető törvénykönyvben konkrétan a szolgasság, rabszolgaság fogalom nem jelentkezik, mint büntetési tétel, van természetesen emberkereskedelem, kényszerítés, kényszermunka, prostitúcióra kényszerítés, és a többi, és a polgárság és rabszolgaság fogalmak nem szerepelnek, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy mondom, más büntetési tétellel ez a jelenség nem írható körül, de nyilván valóan szerencsésebb lenne, hogyha az egyes nemzeteknek a büntető törvénykönyvébe egészen explicit szerepelnének ezek a szavak. Már csak azért is, mert nemzetközi kutatások szerint nagyjából 46 millióan élnek a Földön ilyen kiszolgáltatott szélsőséges kizsákmányolás állapotában, de ami még fontosabb, nagyjából 1 milliárd azoknak a száma, akik veszélyeztetettek, súlyosan veszélyeztetettek. Tehát bármikor gyakorlatilag egy ilyen kiszolgáltatott helyzet kerülhetnek. Ebből a 46 millióból nagyjából 2 millió fő Európában él. Tehát nyilvánvalóan az arányokhoz, tehát ahhoz képest, hogy 40 millió, vagy mondjuk Ázsiában ugye mennyivel több az áldozat, azt mondhatnánk, hogy szerencsések vagyunk, de hát ugye azt is tudjuk, hogy az ázsiai vagy afrikai területeken, hát főként Ázsiában mennyivel népesebbek is az országok. Tehát, és főleg ahhoz képest nagyon, tehát ugye körülbelül 2 millió áldozat van, ahhoz képest, hogy mennyi áldozatot azonosítanak. Tehát nagyon elenyésző, és ezért mondtam, hogy ez tulajdonképpen a jéghegy csúcsa az, ami általában a rendőri statisztikákban, vagy éppen a médiában felszínre kerül. Ez nagyjából az eseteknek az 1-10%-a.
Ennek az az oka, hogy az emberek nincsenek tudatában azzal, hogy mit jelent a korlátozás, a méltánytalan munka, hogy létezik rabszolgaság, és áldozattá lehet válni, és lehet ezt visszatérve az Anthropolis Egyesület kezdeményezésére pedagógiai úton megelőzni, tudatosítani.
Tehát biztos vagyok benne, hogyha minél erősebb a jogtudatossága az embereknek, természetesen, és minél tájékozottabbak ezen a területen, annál inkább szorulhat vissza ez a jelenség, tehát annál nagyobb esély van annak, hogy ez a jelenség visszaszorul. Egyrészt azért, mert a kormányzatok felé tudnak lobbizni, hogy hatékonyabbá tegyék a bűnmegelőzést, vagy hatékonyabbá tegyék az áldozatsegítést és a bűneseteknek a feltárását. Másrészt természetesen, hogy a személyes szabadságukat megőrizzék. És itt nagyon fontos természetesen a sérülékeny csoportokról, vagy a veszélyeztetett csoportokról beszélni, mint például a 18 éven aluliak, akiknek természetesen a jogérvényesítésük is, vagy hát az ő esélyeik is sokkal alacsonyabbak, mint a 18 éven felülieké, vagy éppen a 65 év felettieké, akik gyakorta ugye elmagányosodnak, elszeparálódnak a társadalomtól, és így sokkal könnyebb áldozatává válnak akár a szervezetbűnözésnek, akár a családon belüli erőszaknak, de ugyanígy veszélyeztetett célcsoport a menekültek, vagy egyáltalán a bevándorlóknak a célcsoportja, akik mondjuk egy jobb életreményében egyik országból a másikba vándorolnak, esetleg úgy, hogy nem ismerik a nyelvet, mindenféle ígéreteknek, anélkül, hogy mondjuk lenne lehetőségük arra, hogy mélyebben megvizsgálják, hogy mondjuk az az álláshirdetés az mennyire korrekt, vagy amit felajánlanak mondjuk a munkakörülmények, és hogy az mennyiben állja meg a helyét. Tehát, hogy mindezeknek az információknak a hiányában, és mondom nyelvismeret hiányában, ott is nagyon könnyen csapdába lehet csalni az embereket, és ez nagyon jellemző például a szolgáltatóipar, az építőipar és a mezőgazdaság területén. És ha már itt visszatérve az előző kérdés, hogy miért aktuális, vagy miért lehet aktuális ez a kérdés, hát azért például, mert akár Romániában, akár Magyarországon ugye nagyon sok fiatal dönt úgy, hogy külföldön próbál érvényesülni, és hogyha nem kellően körültekintő módon jár el a munkakeresés, vagy akár a lakhely megválasztása tekintetében, akkor nagyon könnyen kiszolgáltatottá válhat.
A legutóbbi ilyen felszínre került rabszolgasággal kapcsolatos hírek pont romániai munkavállalókat érintettek, akik Olaszországba estek csapdába, és végül is nemzetközi segítséggel sikerült őket kiszabadítani. Mire vállalkozott a kötet?
Tehát a kötet igazából mondjuk úgy, hogy a fiatal értelmiséghez szól elsősorban, tehát ez az új kötet, ellentétben ugye az előzővel, ami a pedagógusokat célozta, és azon belül ugye a fiatalokat, vagy azon túl a fiatalokat. Elsősorban azon fiatalokhoz szólunk, akik már inkább a 18 év felett, és mondjuk 35 év között vannak, akik mondjuk úgy, hogy társadalmi előjog, tehát hogy egy mondjuk a középosztályhoz tartoznak, és megvan az a stabil hátterük, hogy ezt elolvasva esetleg segítő szándékkal, a legjobb szándékkal próbáljanak hozzájárulni ahhoz, hogy a rabszolgaságot visszaszorítsuk, hiszen a kormányzati próbálkozásokon túl, vagy erőfeszítéseken túl, amit mondjuk remélünk, meg ami nyilvánvaló lenne, tehát hogy azon túl a társadalmi szemléletformálás elengedhetetlen. Tehát, hogy mi nekünk egyéneknek is hozzá kell ehhez járulni. Például, ami tisztában kell lennünk, hogy a mobiltelefonjainknak bizonyos alkotóelemeit nagy eséllyel Afrika bányáiban gyerekek bányázták ki. Tehát, hogy ilyen muszáj ilyen mögöttes, és egyébként borzalmas tényekkel szembesíteni magunkat, és kvázi döntési helyzetbe hozni magunkat, hogy igen, akkor én egy ilyen helyzetben hogyan döntsek. Nyilván úgy tudok dönteni, hogyha megnézem, hogy annak a telefonnak a gyártója, az mennyiben bizonyosodik meg arról, hogy a beszállítói azok milyen munka, tehát kikkel dolgoztatnak, és a többi, vagy mondjuk a méltányos kereskedelemből származó narancsot, banánt, csokoládét, kakaót vásárolom, vagy tehát hogy az egyénnek is van döntési lehetősége, nyilván nem minden helyzetben, tehát megkorlátozott, de hogy azért ezzel nem árt tisztában lenni, és ezek az egyéni döntések is igenis befolyásolják a piacot, befolyásolják az embereknek a munkakörülményeit is hosszú távon nyilván. Ott az sem elékes, hogy mi folyik a szomszédomban, tehát hogy legyek érzékenyebb, és hogy az áldozathibáztatás, mint egy szintén globális jelenség, nem csak a román vagy a magyar társadalomra jellemző egyébként erősen, hanem sajnos világszerte megjelenő, tehát hogy ez visszaszoruljon. Tehát az áldozatot áldozatként kezeljük, korától függetlenül, vagy hovatartozásától függetlenül. Tehát mi abban reménykedünk, hogy az ilyen típusú szemléletformáló könyvek mindezekhez hozzájárulhatnak, ha éppen csak egy nagyon picit is, de akkor már tudtunk valamit ebben a témában segíteni.
Nagyon fontos szempontok merültek fel. Az egyik az, hogy méltánytalan, illegális foglalkoztatás az körülbelül úgy működik, vagy nagyon hasonlatos ahhoz, mint a családon belüli erőszak. Az ember nagyjából érzékeli, hogy a környezetében dolgozók úgy végzik-e a munkájukat, hogy megfelelő körülmények között, megfelelő bérért dolgoznak, vagy pedig valami történik a háttérben, nem látjuk, hogy mi, esetleg korlátozzák a mozgásszabadságukat, nem kapnak egyáltalán bért, vagy csak aránytalanul kis bért kapnak, nagyon egészségkárosító körülmények között dolgoznak. Ez egyrészt azért zavar, mert vagy zavarhatja az embert, mert nyilván ez egy etikai probléma, hogy mennyire tűrjük el azt, hogy a szomszéd várja a feleségét, vagy rabszolgaként dolgoztasson valakit a kertben. Túl az etikán vannak praktikus okok is, amiért ezzel kapcsolatban kérdéseket kell feltenni, és jogkövetőnek, illetve jogszámonkérőnek kell lenni, mert hogy egy ilyen típusú szolgáltatás, munkavégzés nem nyújt garanciát, nem nyújt minőséget, kockázatot jelent annak a számára is, közvetlen kockázatot, aki igénybe veszi. Ezt így az, ami a közvetlen környezetünkben zajlik, nagyjából érthetővé lehet tenni, és azt hiszem, hogy meglehetősen könnyű érzékenyé tenni, vagy érzékenyebbé tenni az embereket, mint amennyire erre egyébként érzékenyek lennének. Az, amit a távolban végzett rabszolgamunkáról mond, az már problematikusabb. Tehát, hogy azt megmagyarázni az embereknek, hogy én vegyek egy olyan kávét, teát, ami a fair trade, a méltányos piac elvei szerint került piacra, az üzlet polcaira. Hát ott is lehet persze globális érveket megmagyarázni, de jó volna, ha végigbeszélnénk, hogy miért figyeljek én oda, hogy milyen a telefonom alkatrésze, vagy hogy lett annak a telefonnak képernyője, nem tudom.
Még egy gondolat, mielőtt ezt végig mondjuk, mert hogy igen, valóban sokkal nehezebb azonosulni nyilván azokkal az esetekkel, amik tőlünk több ezer kilométerre történnek, és nincsen közvetlen hatása a mi környezetünkre, de egy valamit, hogy nem feltétlen, tehát azt feltételezzük, hogy az, ami a környezetünkben történik, arra annyira érzékenyek vagyunk, nem feltétlen, és ez azért van, mert a társadalmi megítélés se is problémák vannak, mondok egy példát. Gyakori jelenség Magyarországon, hogy nagyobb városokban hajléktalanokat toboroznak, és aztán a városok környékén lévő tanyákon mezőgazdasági munkát végeztetnek velük, tehát kényszermunkát, állattartásra fogják őket, háztartási munkára fogják őket, szexuálisan bántalmazzák őket, és a többi, és a többi. Úgy, hogy egy közösség tud róla. Tehát úgy, hogy sokszor a közösség tudtával. És ez azért van, hogy ez tud működni. Egyrészt, mert általában a fogvatartó megfélemlíti nem csak a fogvatartottat, hanem a környezetet is. Nagyon sokszor még a közigazgatási vezetők is valamilyen szinten az ő befolyásuk alá kerülhetnek, nyilván most a kisebb közösségekről beszélek. A másik pedig az, hogy van egy olyan szemlélet, hogy hát legalább hajlékot adtak nekik. Hát valamicske ennivalót mégiscsak kapnak. Lehet, hogy hajléktalanként még ilyen körülmények között sem élnének. De ugyanakkor ez nyilván nem magyarázza meg azt, hogy az ő szabadságukat korlátozzák, hogy nincsen választásuk. És még azt sem változtatja, hogy az ő áldozat, tehát hogy nekik nincs áldozattudatuk gyakorta. Mert ők is azt gondolják magukról, mert egész életükben arra kondicionálták őket, hogy nem, másra már nem hivatottak, és nem érdemesek csak az ilyen munkára.
Van egy jogpiramis. Tehát az, aki nem az aktuális érvényes munkajogi szabályok szerint foglalkoztat embereket, az egészen biztosan adót kerül, az szinte biztosan nem tartja be a munkabiztonsági előírásokat, és ebből következően nem tartja be a gyártásra, a gyártásbiztonságra, a minőségbiztosításra vonatkozó szabályokat. Tehát, hogy ebben a piramisban az egyik jogsértés hozza a másikat, és ha valaki nem érzékeny arra, hogy mi történik embertársával a szomszéd terken, akkor legyen érzékeny arra, hogy milyen produktumot, vagy milyen szolgáltatást fogad el, mert ha egy kicsit megpiszkáljuk ezt a paravánt, akkor mögötte nagyon-nagyon sok olyasmi történhet, az, ami az ő személyes érdekeit is sértheti.
Igen. És akkor most még egy kicsit kitekinteni, tehát hogy amikor teszem föl Afrikában vagy Ázsiában gyermekmunka vagy egyéb más rabszolgamunka kapcsán. Tehát egyszerűen a gazdasági termelékenység, tehát azt kell tudni, hogy ezekben a leggyakrabban olyan iparágokban foglalkoztatnak rabszolgákat, amely munkát, tehát egy alacsonyan kvalifikált, tehát munkaerő is el tud végezni. Maga a munkafolyamatok kapcsán előállított termékek ára is nagyon gyakorta alacsony, illetve a minősége is előfordulhat, hogy nagyon alacsony. Na most el tudjuk képzelni ezeknél a munkáknál, általában rettentő nagy az egészségügyi, tehát egészségügyi károsodás, tehát olyan környezetben zajlanak ezek, gondoljunk mondjuk szőnyegek előállításra és azoknak a festésére, és az itt előforduló mindenféle egészségkárosító hatásokra, ugye itt Pakisztán, Afganisztán, Irán, tehát nagyon sok ország Ázsiában érintett, és leggyakrabban gyerekeket alkalmaznak azzal a céllal, hogy az apró munkákat az ő finom kis kezük tudja végezni, illetve azért, mert a gyerekeknek az ellenállása az ugye sokkal könnyebben leverhető, mint ugye a felnőtteké. Tehát őket állítják be a szövőszékek és a mindenféle ilyen gépek mögé. Tehát, hogy itt az egészségkárosító hatás az nagyon fontos, nagyon hamar, és itt most idézőjel mondom, elhasználódnak a rabszolgák, de ami a szomorú az, hogy nagyon könnyen pótolhatóak. De hogy ez is azt bizonyítja, hogy itt nem arról van szó, hogy itt szakemberekről van szó, akiket éveken keresztül képzünk, hogy aztán egy nagyon magas, nem tudom, minőségű produktumot állítsunk elő, hanem nem mondom, általában egy ilyen alacsony termelékenységű, kevés munkát igénylő termékekről van szó. Semmiképpen nem járulnak hozzá nagyban a nemzeti gazdaságnak a felemelkedéséhez. Tehát senkinek nem jó. Ez a lényeg, hogy globális szinten ez se a nemzeti kormányoknak nem jó, sőt, hát ugye rettentő sok pénzt kell áldozniuk arra, hogy hát ha egyáltalán az áldozat azonosítást felvállalják, és tényleg komolyan veszik, akkor az nagyon sok pénzbe kerül. Tehát az áldozatnak az azonosítás, akkor az áldozatoknak a kimentése, ugye a kifehérítése a gazdaságnak, szóval, hogy ezek komoly elköteleződést és komoly anyagi befektetést igényelnek. Tehát mindenkinek az az érdek, hogy ez megszűnjön, kivétel nyilván azoknak, akik közvetlen profitot szereznek ebből.
Ha migrációs folyamatokat nézem, vagy a biztonságpolitikai folyamatokat, akkor azt látni, hogy a rabszolgasság olyan térségekben merül fel, vagy bukkan fel, vagy erősödik meg, vagy olyan iparágokban erősödik meg, ahol a kontroll valamilyen okból gyengül. És rabszolgásságról beszélünk most a teljes Törökországról, ahol általában a nem regisztrált menekültek, 3 millió menekült él az országban, válnak áldozattá, vagy a menekültek gyermekei, jellemzően a rézműiparban. Európában ugyancsak a nem regisztrált menekült központok környékén is nagyon magas a gyermekrabszolgasság. Görögországban, Olaszországban lengyel kollégák követik ezt a folyamatot. Na most, mivel a menekült regisztrációt, a menekült allokációt, elosztást, a menekült ellátást sem tudja Európa kezelni, ennek az örve alatt ott van egy másik akna, amely egyre élesebb és egyre több áldozatot szed. Hogy lehet szétszálazni ezeket a ügyeket? Hogy lehet rávenni Törökországot, ahol a jogrendszer transzparensítétele nem elérhető, nagy nemzetközi ügyekben, diplomáciai összefüggésekben sem, akkor hogy lehet eljutni oda, hogy Ankara külvárosában vagy délkelet Törökországban valamilyen módon védelmet lehessen biztosítani?
Hát ezek nagyon jó kérdések, és erre valószínűleg nem én. Tehát én nem fogom tudni a jó választ. Biztos, hogy ez csak, hogy is mondjam, nemzetközi összefogás és nyomás és lobby hatására tud változni. És hát, tehát ugye ez egy nagyon-nagyon sokrétű probléma. Egyrészt azoknak a nyilván célja nem csak Európának, hanem szintén az összes földrésznek, az lenne a legfontosabb, hogy azokat az országokat, ahol most jelenleg polgárháború, és egyéb más ilyen konfliktusok zajlanak, azokat stabilizáljuk. Tehát, hogy, és ez nyilván nem várható el ott a helyi szinten, lehet, hogy éppen már 30 éve polgárháború van, és generációk gyakorlatilag nélkülözésben és a folyamatos konfliktusok között nőnek föl, tehát nincs meg az a forrásuk, ami változást idézhet elő belülről, tehát csak külső segítséggel történt. Ez az első, hogy helyi szinten megoldásokat kell találni, és ehhez mindenképpen Amerikának, Európának és Ázsia erősebb országainak segítséget kell nyújtania. Olyan segítséget, ami ugye nem arra, nem az lesz belőle szintén, hogy aztán megint kizsákmányoljuk azokat, tehát nem rátelepedni kell ezekre az országokra, hanem valóban hatékony segítséget nyújtani abba, hogy megerősödjenek helyileg, és legyenek olyan helyi szervezetek, akik aztán változtatni tudnak, mind gazdaságilag, mind jogilag, mind társadalmilag, túljussanak ezen a traumán, és újra kezdjék. Tehát ez egyszer, tehát ezek párhuzamos folyamatok, tehát ez egyszer. A másik folyamat az az, hogy akik már ezekről a területekről elmenekültek, azokat ugye hogyan kezeljük, hát itt mondom, én nem fogom megmondani a megoldásokat, de hogy az biztos, hogy itt előkerült a regisztráció kérdése, nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, hogy a menekülteket regisztrálják. Ez egyébként megint csak világszinten fontos, nem csak a menekültek regisztráció, hanem egyáltalán a születettek regisztrációja, hiszen vannak olyan országok, például India, ahol még az anyakönyvezés is problémás. Tehát ezekben az országokban nyilván, ha eltűnik valaki, tehát így tömegével tűnhetnek el úgy emberek, hogy nem tudunk róla, vagy nem tud róla a hatóság, és nyilván úgy az áldozat azonosítása is gyakorlatilag lehetetlen. Tehát ez is mondom, nem csak a menek, vagy hát egyáltalán a bevándorlókra, ez fokozottan érvényes.
Nem kell olyan messzire menni, Romániában is nagyon sok olyan ember él, akinek nincs személyi száma, nincs tulajdonképpen identitása. És ez öröklődik, sajnos ez a probléma. És a rabszolgaság felbukkanása, vagy elterjedté válása, az nem csak a marginalizált csoportokat, vagy a menekülteket érinti, hanem azt jelzi, és azért fontos figyelni rá, mert hogy nem működik a teljes állami jogrendszer, hogy olyan hízagok vannak, ahol ez a nagyon súlyos probléma megtelepedhet. És
egyrészt joghízagok vannak, másrészt nem elég a törvényeket meghozni. Jó például Mauritániában ugye eltörölték a 80-es években a rabszolgatárságot, mint utolsó ország, ettől függetlenül az első rabszolgasággal összefüggője, és egyébként nagyon magasabb, tehát hogy a társadalomnak legalább 4%-a rabszolgaságban él, ehhez képest 25 évnek kellett eltelnie, mire az első eset bíróságra került. Tehát nem elég a törvényeket meghozni, hanem azoknak az alkalmazását elő kell segíteni. És ez szerintem ez az, ami egyébként nagyon-nagyon aktuális Európában is. Mert Európában nyilvánvaló, hogy minden országban megvannak a törvények, még hogyha vannak joghézagok akkor is, de hogyha azoknak a törvényeknek az alkalmazása megfelelő lenne, akkor már sokkal jobb helyzetben lennénk. És ennek például az egyik útja az, hogy a jelzőrendszeri tagoknak, akiknek ugye a feladatuk az itt most a rendőrségről, az iskolák képviselőiről, vagy magukról, a pedagógusokról, a védőnőkről, az gyerekorvosokról és felnőtt orvosokról, a családsegítőktől kezdve, a gyermekvédelmiseken keresztül mindenki, aki a jelzőrendszer tagja, és mindennapi feladata az, hogy az áldozatokat azonosítsa, vagy a bűnmegelőzésben, vagy a bűnöldözésben részt vegyen, azoknak a munkáját egyrészt komolyan vegyék, támogassák, tehát kormány, tehát központi szinten megfelelő támogatáshoz jussanak, és ez azt jelenti, hogy például legyenek állandó továbbképzések, amikkel részt tudnak venni, hogy meglegyen a megfelelő infrastruktúra a munkájukhoz, legyen az gépjárműállomány, vagy éppen shelter, amilyen védett házat jelenti, tehát hogy az áldozatokat legyen hova irányítani. Ez nagyon fontos, európai szinten mindenképpen az egyik legfontosabb, hogy ezt a jelzőrendszert ezt megerősítsék központilag, és hogyha a jelzőrendszer tagjai megfelelő támogatottságot kapnak, akkor nagyobb eséllyel fogják ezeket az eseteket észrevenni, és kisegíteni ezeket az embereket az ilyen élethelyzetekből.
És nagyon fontos tudatosítani azt, hogy bár Európában utolsóként Romániában szüntették meg a rabszolgaságot, elvileg és jogilag, a gyakorlatban most is van ilyen, Európában is, és világszerte is, hogy ennek ez mit jelent számokban a jogszabályok szintjén és terepen, arra nyújt betekintés az Emberiség tragédiája című kötet. Társszerzőjével és szerkesztőjével, Mihalkó Viktóriával beszélgettünk. A kötetet az Antropolis Egyesület adta ki Budapesten, és nagyon remélem, hogy beszerezhető lesz Romániában is. Köszönöm szépen, Viktória, a beszélgetést!
Én is köszönöm!